Sziasztok! Ma egy különleges vendéget hoztam nektek, Venkovics Júliát, aki szülésznőgyógyász doktornő és a Magunkról Insta oldal alapítója, kezelője, ahol nagyon hasznos információkat osztasz meg a nőtársaiddal, a nőtársainkkal, mindenféle érdekes nőgyógyászati kérdésben, meg testtudatosság kapcsán, és erről majd egy picit mesélsz is nekünk.
Sziasztok, Venkovics Júlia vagyok. Ahogy Janka mondta, van egy Instagram oldalam, mióta megszületett a kisfiam és itthon vagyok, azóta igyekszem kihasználni az időmet, és a Magunkról Instagramon mindenféle tájékoztató anyagokat csinálok. Ez azért nagyon fontos nekem, mert amíg nagyon sokat dolgoztam, addig azt vettem észre, hogy olyan alap dolgok nem derülnek ki egy nőgyógyászati beszélgetés alkalmával, olyan alapbiológiai dolgokkal nem vagyunk tisztában, hogy tök nehéz így együtt dolgozni, úgyhogy szerintem nagyon fontos az orvosi tájékoztatás az, hogy megfelelő forrásból, például a Janka, megfelelő forrásból tájékozódni kell, hogy tudjunk utána így együtt dolgozni és beszélgetni.
Ma egy nagyon izgalmas témát hoztunk nektek, méghozzá arról fogunk beszélgetni, hogy konkrétan a szex, a szexualitás hogyan kerül elő, vagy nem kerül elő a nőgyógyászati rendelőben, és hogy hogyan tudunk, vagy nem tudunk erről a témáról beszélni az orvosunkkal, nőgyógyászunkkal.
Hát igen, inkább nem tudunk szerintem. Az a helyzet, hogy ebben még van hova fejlődnünk, nem csak a nőgyógyászoknak, hanem esetleg nektek is, a kérdezőknek. Nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon ritkán kerül szóba a nőgyógyászati rendelőben a szex, hogyha én nem teszem föl konkrétan a kérdést. Inkább úgy szokott alakulni, hogy beszélgetünk, minden rendben van, panasza van-e valami, miért jött, mit szeretne, hova szeretne fejlődni, szeretne babát, nem szeretne babát, és akkor csend. Milyen vizsgálatokat csináljunk, megbeszéljük, csend. És hogyha én itt nem kérdezem meg, hogy és esetleg a szexel kapcsolatban van-e valami kérdés, a szexuális egészsége milyen a szex, akkor így... Jaj, hát ezzel kapcsolatban már nagyon régóta szerettem volna, és olyan régóta, és ez van, és ez van, és ez van, és évek óta, és ha nem kérdezem meg, akkor többnyire inkább úgy vannak vele a páciensek, hogy hát akkor talán ez most mégse itt kéne, meg ki tudja, hogy, és hogyha viszont megkérdezem, akkor rengeteg minden van, ami
kijön, ami így van, hogy beragadt.
Tényleg szerintem 99%-ban, ha megkérdezem, akkor van mit mondani. És ha nem kérdezem meg, akkor az a valami, amit szerettek volna elmondani, az hazamegy. És akkor így majd legközelebb, vagy akkor se.
És hogy látod, ez mennyire van jelen az orvosi rendelőben, mennyire az orvosi kommunikáció része, vagy az anamnézis része, hogy rákérdez arra egy nőgyógyász, hogy egyébként a szexuális egészséggel minden rendben van-e?
Igen, szerintem ez nem általános, hogy egy orvos erre rákérdez. Talán az volna az ideális, hogyha egy teljesen természetes dolog lenne az, hogy így vagyok, ezt vettem észre a menstruációmmal, ilyen a szex, stb. Tehát az lenne a nagyon-nagyon jó, hogyha erről teljesen természetes lenne, hogy a páciens nyíltan elmondja a panaszai vagy a tapasztalatai között azt, hogy milyen a szex. De ettől nagyon messze vagyunk, úgyhogy érdemes ugye rákérdezni, és az, hogy ki kérdez rá és ki nem, azzal kapcsolatban a megkérdezett nők szerint 70%-ban senki, tehát 70%-ban nem kérdeznek a nőgyógyászok arról, hogy milyen a szex. Az én tapasztalatom az, hogy nagyon ritkán és nagyon keveset és nagyon burkolva kérdezik meg, hogy esetleg ott van-e valami mondandó, de inkább sehogy.
És miért fontos az, hogy beszéljünk a szexről a nőgyógyászati rendelőben?
Nagyon sok minden miatt fontos. Azért, mert az, hogy egy női test hogyan funkcionál, hogy milyen az egészsége, hogy milyen a hormonrendszer egészsége, abban egy nagyon fontos jelzés az, hogy milyen a szex. Hogy hogyan működik, amikor éppen azt csinálja, amire ki van találva. És hogyha szexben vannak pici panaszok, nagyobb panaszok, változások esetleg, akkor ez nekünk jelezhet problémát, olyat, amit nem feltétlenül látunk, hogyha így ránézünk egy páciensre. Ezért marha fontos, mert... Ha van egy régi panasz, mondjuk, ami már évek óta fennáll, akkor az nyilván megkeseríti valakinek az életét, és nagyon nehéz vele együtt élni, és foglalkozni kell vele. Ha van egy új panasz, akkor is foglalkozni kell, viszont ez jelezhet valami nagyon fontos változást a női szervezetben, amivel most azonnal el kell kezdeni foglalkozni. Mondok egy példát, a pajzsmirigy betegségben nagyon sokszor előfordul, hogy az az első, hogy csökken a libidó. Uh-huh. Fáradtság, alvászavarok, és csökken a libidó, és hogy ezek az apró kis dolgok, amikből végül összeáll egy ilyen tünet együttes. De nagyon fontos jelzés az, hogy kinek milyen a szexuális élete. Az, hogy éppen milyen az ovuláció, van-e ovuláció, hol tartunk, közeledik-e a menopauza, vagy nem. Nagyon-nagyon nagyon sok mindenről, ez egy fontos információ. Tehát ahhoz, hogy nőgyógyászként legyen egy képed arról, hogy hogyan működik ez a nő, ahhoz ez egy elegetetlen információ. És akkor van az a rész, amikor megkérdezzük, hogy milyen szűréseket csináljunk, mert manapság már így inkább ez a helyzet, hogy bejön valaki egy vizsgálatra, és akkor így közösen eldöntjük, hogy STD szűrést csináljunk, rákszűrést csináljunk, hozzáadjunk egy HPV-t, vagy ne adjunk hozzá, és ez mind-mind ilyen rizikóbecslésről szól tulajdonképpen, és hogyha nem vagyunk tisztában a rizikókkal, ami például azt jelenti, hogy most egy olyan fél éven volt, hogy 7 szexuális partnerem volt, ha ezt én nem tudom meg, akkor esetleg nem mondom azt, hogy akkor neked javaslok például egy STD szűrést.
És ez felmerül? Tehát tudjuk mi azt páciensként, hogy nekünk erről beszélni kéne? Hogy egyébként milyen a szexuális életünk? Vagy...
Hogy egyébként, hogy érezzük magunkat az ágyban, meg hogy...
Akár milyen... az is. Van-e orgazmusom, nincs orgazmusom. Uh-huh. Régebben volt, de most valamiért nincs. De vagy fontos. Tényleg, ahogy mondtad, hogy csökkent a libidóm, és akkor most az normális, vagy nem normális, vagy... Vagy tényleg akár ezzel kapcsolatban, hogy meri elmondani egy páciens? Hogy amúgy nekem
de
most...
Mélem.
De mondjuk ezt tényleg, hogy merjük-e elmondani azt a rendelőben, hogy én nem egy monogám kapcsolatban élek, hanem nem tudom, tényleg, hogy mondtad, hogy most szingli vagyok, alkalmi kapcsolataim vannak, volt 7 szexuális partnerem, és hogy van-e szégyenkezése miatt, vagy kell-e, hogy legyen, vagy hogy... Tudom, hogy ez most nagyon sok kérdés egyszerre, de hogy az ott lévő orvos hogy áll ehhez hozzá, mert azért én hozzám visszajutnak néha olyan visszajelzések, és persze ezt tudom, hogy nem érvényes mindenkire, de hogy azért elhangzik akár ítélkezés orvosi részről is adott esetben.
Na, mondjuk én ilyet még soha nem hallottam, hogy ítélkezés elhangzott volna. Természetesen semmi hely a rendelőben az ítélkezésnek, tehát hogyha valakinek valami látszik az arcán, ez rosszul csinálta, amit csinált. Az az igazság, hogy szerintem egy nő, hogy ezt egyáltalán nem az, hogy nem kell, hogy érdekel, egyáltalán nem érdekel az, hogy kinek milyen az élete, teljesen mindegy, nekünk az, hogy te hozol egy testet meg egy életet, az egy feladat, és mi azzal fogunk együtt dolgozni, és tök mindegy, hogy te hogyan élsz.
Lehetséges, hogy ezt azért mondod, mert te egy fiatal, nyitott nő vagy, és hogy azért van egy olyan réteg, akik már idősebbek, régi vágásúak, nagy százalékban férfiak, azt kell, hogy mondjam, és mondjuk ők másképp állnak ehhez. Egyáltalán lehet az, hogy nektek már mondjuk az oktatásban, vagy egyáltalán benne van-e az orvosi oktatásban az, hogy a kommunikáció, hogy hogyan beszéljünk egy adott témáról, vagy hogyan beszéljünk a szexről a páciensekkel külön. Ez, erre van valami?
Van egy orvosi kommunikáció tárgyas ott én, és abban talán egy fél óra vagy egy óra anyaga az, hogy a szexuális életről hogyan érdemes beszélni.
Ez nem hangzik soknak.
Nem sok, és szerintem ez negyed évben van, vagy az is lehet, hogy még azelőtt. Tehát amikor az ember még azt se tudja, hogy milyen orvos lesz egyáltalán, és fog egyáltalán beszélni a szexről, úgyhogy hát kevés az erről szóló oktatás, és igazad van abban, hogy szerintem nagyon sok orvos nem az ítélkezés, meg nem az zavar meg ebben a beszélgetésben, hogy ő nem tud a szexről beszélgetni, hanem inkább az, hogy így nem tudja, hogy hogyan fogjon hozzá. Én azért mondom azt, hogy szerintem nyugodtan fogjatok hozzá ti, hogyha az orvos nem kérdez rá, hogy nyugodtan lehet mondani, segíteni egy picit, ha úgy látja valaki, hogy az orvos nem fog rá kérdezni, hogy hát talán még fontos lehet, hogy akkor megemlíteném, hogy így és mi úgy és amúgy. Szerintem azért a többség nem lepődik meg semmin, és azért nőgyógyászként csodálatos dolgokat lát az ember, és nem arról van szó, hogy...
Hallani történeteket.
Igen, hogy szerintem bárki elmondhatja őszintén, hogy milyen az élete, és hogyha úgy érzi, hogy az adott orvos esetleg nem tud vele mit kezdeni, akkor átmegy egy másikhoz, de ez igazán ritka. Szerintem inkább
de
csak
ez egy nagyon fontos pont, amit mondasz, hogy nem muszáj feltétlenül leragadni valakinél, akinél nem érzi magát komfortosan az ember, mert ezt sokszor látom. Ugye hozzám azért nagyon sok nő tapasztalatai eljutnak, csak a Facebook csoportomban vannak 10 000-en, és ott azért bátrabban leírják mondjuk a tapasztalatokat, és hozzáteszem, nyilván az van, hogy ami egy negatív tapasztalat, az előbb kijön az emberből, hogy elpanaszkodja, hogy mi az, és azért arról az oldalról is vannak azért nagyon cifra dolgok, hogy mondjuk azt mondta a nőgyógyász, hogy azért van folyton problémája, mert nincs benne elég tűz, és különben is, nem tudom, gyereket kéne már szülni, és hogy a női meg a férfi szerepek, és hogy...
Jó, hát természetesen, hogyha valakinek a világnézete ilyen kellemetlenül interferál a szakmai hozzáállásával, és esetleg a mi világnézetünkhöz semmi közel, akkor tényleg el kell menni egy másik nőgyógyászhoz, de ez már szerintem a ritkábbik dolog. Én azt gondolom, hogy azért a többségnek teljesen mindegy, hogy ki milyen szexuális életet él, és az ő munkáját segíti a páciens azzal, hogyha őszintén tök nyugodtan elmondja, hogy amikről beszéltünk, hogy milyen
több információ.
Igen.
Jó, ezt most így elmondom, hogy a kislányom itt kiabál a másik szobában. Kisgyerekes anyukák vagyunk, szóval ilyen az élet, ez hozzátartozik ahhoz, hogy most beszélgetünk.
És azt kérdeztem még egyébként, hogy az orgazmus végül is, vagy ugye a szexnek több aspektusa van, amit egy nőgyógyászati rendelőben az is kérdés, hogy meddig tart az információ, ami egy orvosi információ, hogy most az, hogy én milyen a libidóm, az egy orvosi információ, hogy milyen a nedvesedés, az egy orvosi információ, de hogy én mennyire élvezem a szexet, az orvosi információ, vagy nem. Egyébként az is, meg nem is. Uh-huh. Viszont azért érdemes szerintem a szexről úgy beszélni, hogy minden egyes aspektusáról, mert úgy derülnek ki azok a dolgok, amik esetleg megváltoztathatók, amiken mi tudunk segíteni. Az, hogyha egy szexuális probléma felmerül, az lehet egy pszichológusnak a dolga, lehet egy belgyógyásznak a dolga, lehet egy nőgyógyásznak a dolga, vagy az is lehet, hogy egyszerűen csak a ti dolgotok otthon. Viszont pici mozaikokból kell a szexet így összerakni, és mindenkinek el kell mondani azt a maximális információt, aminek a segítségével ő a pici darabkáját esetleg így oda tudja tenni, és ez egy nőgyógyászra is igaz, hogy minden fontos, az orgazmus is fontos, a felizgulás is fontos, a nedvesedés is fontos, és hogyha ezeket mind megbeszéltük, akkor derül ki, hogy itt most mi tudunk segíteni, vagy esetleg egy pszichológus, vagy esetleg egy szexuálterapeuta.
Én ez egy nagyon fontos info, hogy ez benne van a gyakorlatban, hogyha valaki megnyílik nektek, elmond egy olyan információt az orgazmusáról, bármiről, akkor tudjátok azt mondani, hogy lehet, hogy ez ügyben érdemes egy szexuálterapeutához fordulni, vagy egy pszichológushoz.
Tehát, igen, azért fontos, hogy ez itt eljussunk addig, hogy ez egy őszinte párbeszéd, ítélkezésmentes és szorongásmentes, mert ez többnyire nem ilyen, hogy akkor ez a probléma, ez a megoldás, hanem többnyire olyan, hogy együtt kell dolgozni, próbáld ki azt, lássuk, hogy így milyen lesz, mert a női szexualitás nagyon komplex, és az, hogyha van benne egy pici kis probléma, az nem olyan, hogy ott van, megjavítjuk, hanem meg kell közösen keresni. Úgyhogy többnyire nem egy vizitről szól, hogyha van egy szexuális probléma, hanem 3-4 alkalom, mire így kiderül, hogy mi az, és hogy tudunk együtt változtatni rajta. Tehát nem szabad egy alkalommal így hazaszaladni, hogy ő se tudott segíteni, akkor ebből már nem lesz semmi, mint egy én ilyen vagyok. Senki nem olyan, hogy fáj neki a szex, és egész életében fáj neki a szex. Legtöbb dolgon lehet változtatni, és kell is, de kitartóan is egy közös munka kapcsán kell elkezdeni dolgozni.
De mondjuk egy fájdalom az már olyan jellegű dolog, ami egy komoly tünet. Tehát, hogy valószínűleg az ügyben könnyebben fordulnak orvoshoz, nem? Hogy
képzeld, valami hogy nem.
Fáj. Nem?
Az az érdekes, hogy nekem a legtöbb ilyen nagyon mellbevágó beszélgetésem arról szólt, hogy amikor megkérdeztem, hogy milyen a szex, akkor azt mondták a páciensek nagyon-nagyon sokan, hogy fáj komolyan. Évek óta. Aztán hogy ó, nekem már 10 éve fáj, de hát én már ezt megszoktam. Tehát az, hogy a szexuális
eljuklét,
ugye, a szexuális eljuklét fájdalmas, azt a nők hajlamosak így, okay, nem baj, igen, én ilyen
túléljük,
vagyok,
nem tudom.
Igen, nekem akkor ez úgy tűnik, hogy ilyen, hogy így a fájdalmas szex az soha nincsen rendben, és mindig beszélni kell róla, és nagyon sok helyen lehet a megoldása, de azért van.
Tehát akkor nem is onnan indulunk, hogy van-e libidóm, vagy van-e, nem tudom, orgazmusom, hanem onnan, hogy nem oké, ha fáj.
Igen, még ez a legsúlyosabb probléma is néha, hogy évekig a szőnyeg alatt van. Rá kell kérdezni, ha nem kérdeznek rá, hogy nyugodtan kezdjetek el róla beszélni. Tényleg marha fontos.
Házas élet. Ez annyiszor elhangzik, annyi nőtől hallom, meg én magam is megtapasztaltam, hogy...
Vajon mi az?
Annyira nem hangzik el, hogy szex, hogy azt mondja az orvos, hogy mondjuk várandósan, nem tudom, van valami, és akkor, na most akkor tartózkodjanak a házas élettől.
Ez így van, az
arra mondat. Na de mit jelent a házas élet?
Nem tudom. Fogalmam sincs.
Azt jelenti, hogy nem lehet behatolás, vagy nem lehet orgazmus a mély összehúzódás miatt, vagy az orális szex az oké, de nem tudom.
Én szerintem pont azért van ez a házas élet kifejezés, mert aki ezt használja, az nem tudja, hogy mit akar mondani.
Mert, ne kelljen beszélni róla.
Igen, mert most tényleg viccet félretéve, hogy a terhesség alatt fordul elő nagyon sokszor, hogy valamiért bizonyos szexuális együttléteket így el kell kerülni, és akkor terhes nőknek a szexualitásával kapcsolatban mutatom, hány kutatás van. Ezért az, hogy bizonyos várandóság alatt előforduló komplikációkat mennyire súlyosbít egy hüvelybehatolás, vagy egy anális szex, azt nem tudjuk. És akkor azért van az, hogy nem azt mondják, hogy azt javaslom önnek, hogy most kerüljék a hüvei behatolást. Nem azért nem ezt mondja, mert így a házas élet szót használja szerintem, hanem azért, mert nem tudja igazából, hogy mi az igazság, és nem tudja, hogy mit akar javasolni.
És akkor jó, teljesen.
És akkor inkább ezt az egészet hogy... hagyjuk, inkább be se feküdjön az ágyba, mert nem tudjuk.
Aludjon a külön kész, igen, másik szobában.
Nem tudjuk, hogy mi a helyzet, és nem tudjuk, hogy mi mit okoz, és akkor inkább, hát a terhességgel kapcsolatban nagyon sokszor felmerül ez, hogy az a tuti, hogyha a terhesnő nem csinál semmit, mert abból még nem volt baj.
Aha.
És szerintem ez a házas élet, hogy ez egy picit ilyen elmaszatolása annak, hogy lehetne ezt konkretizálni, de nem biztos, hogy tudja egy adott orvos, hogy mit hogyan érdemes. Hogyha terhesség alatt azt mondják, hogy nem szabad házas életet élni, és tényleg ez egy ilyen halálköt, hogy ez mit jelent, akkor érdemes megkérdezni, hogy akkor ez az orgazmusra vonatkozik, vagy simogatni lehet-e esetleg egymást, csókolózni lehet, mert tényleg ez bármire vonatkozhat, hogy házas élet, és szerintem nagyon sokszor ez azt jelenti, hogy így elsummákolják az igazi válaszokat, hogy házas
és
élet.
És kapunk igazi választ szerinted, ha visszakérdezünk erre?
Meg kell próbálni. Meg kell próbálni, lehet, hogy van válasz, csak lehet, hogy úgy ki kell húzni harapófogóval.
Jó, persze, mondjuk nyilván egy várandós nőnél azért az van, hogy kockázatcsökkentés minden mértékben, igen, és akkor tényleg, ahogy mondta, igen, ne csináljunk semmit, igen, mert hogy nem tudom.
Én ezt nagyon nem szeretem, ezt a terhesnő ne csináljon inkább semmit, ezt szerintem ez nagyon veszélyes magatartás, és nagyon sok evidencia van már egyre több szerencsére arról, hogy egy csomó mindent csinálhatnak a terhesek, amiről eddig úgy volt, hogy eszükbe ne jusson. És ez nagyon fontos, hogy mit szabad és mit nem szabad, mert hosszú az a 9 hónap, és hát utána adott esetben egy még hosszabb gyerekágy következik, és nagyon fontos, hogy milyen mentális állapotban lép az ember az anyaságba, és a nem szabad egy időzített bomba, vagy nagyon veszélyes.
Utána
nagyon veszélyes.
A szoktatás miatt nem szabad, ha valaki szoktat.
Igen, hogy ez nem egy jó mentális beállítódás a frissen szülésre. Úgyhogy hát dolgozni kell ezen is, a házas életet is konkretizálni kell, meg kell próbálni megbeszélni azt, hogy na jó, de akkor a következő 9 hónapban mi lesz a mi intimitásunk az ágyban, és mi az, amit szabad, és mi az, amit nem szabad.
Ide tartozik szerintem elég szorosan ez a témakörhöz a body literacy, nem tudom magyarul, hogy lehet jól lefordítani ezt a fogalmat, de igazából az a lényege, hogy te birtoklod a saját testedet, hogy legyenek meg a megfelelő információid, a megfelelő forrásból a saját tested kapcsán, hogy ez alapján tudjál döntéseket hozni a saját tested kapcsán, tehát egyféle testtudatosság, vagy az, hogy legyél tisztában a dolgokkal, és akkor erre van most egy ilyen jó kis fogalom, amit lehet így durogtatni, de hogy azt gondolom, hogy tényleg ez lenne az ideális, hogyha így állnánk saját magunkhoz, de hogy ennek a fogalomnak így a burka alatt, vagy esernyője alatt viszont azért lehet olyan trendeket látni, vagy történnek olyan dolgok, amik meg ilyen nagyon furcsák, és ezek a legtöbb Amerikából indul egyébként, hogy mondjuk csináljunk hüvelydetoxot, nem tudom, meghámozott uborkával, és akkor az milyen jól frissít, és nem tudom, és mondjuk ez tényleg ilyen trend szinten végigmegy a közösségi médián, hogy akkor hányan használják ezt. És akkor erre nyilván jön nőgyógyászati oldalról általában egy válasz, hogy hát figyelj, ezt nem kéne, mert nem biztos, hogy jó, és mondjuk jó esetben elmagyarázzák benne, hogy miért nem, de sok esetben belekeveredik ilyen lealacsonyító szemlélet, vagy
egy
kioktató jelleg, igen, hogy de hát
butuska kislány, az uborkalom a puncibe való.
Igen, de és te csak semmit ne tudtasd fel magadnak, és nyilván ez meg kivált egy válaszreakciót, hogy de hát az én testem, én tudom, hogy mit csinálok vele, és hogyha nekem az jó, és akkor ez egy ilyen oda-vissza pingpongozás igazából, hogy valahogy nem találjuk a közös hangot, lehet, hogy tényleg tök nagy baromság az a trend, és tényleg semmi értelme, de hogy amúgy tényleg olyan nagyot ártasz-e velem, most ez csak tényleg abszolút egy ilyen random példaként mondtam, mert ezt láttam az utóbbi pár évben, hogy nem tudom, 2-3 évvel ezelőtt volt ez az uborkás dolog, de hogy azért ez sok minden másra is vonatkozik, tehát mondjuk olyan dolgokra is, mint a menstruációs kehely, amiről mondjuk adott orvosnak nincs információja, egyébként meg már mondjuk vannak róla kutatások, hogy amúgy meg jó, meg hogyan kell biztonsággal használni, meg nagyon sok nőnek az a tapasztalata, hogy mennyire megkönnyíti mondjuk az életét egy menstruációs kehely, és ugyanúgy, mint a várandós nők kapcsán, látom azt, hogy mondjuk, ha nincsen valakinek információja róla, megkérdezi a nőgyógyászát, de a nőgyógyásznak sincs információra róla, és azt mondja, hogy hát inkább ne használd, mert hülyeség.
Így van, ez egy nagyon gyakori dolog. Az inkább ne abból még nem volt baj.
Így van.
Érdekes, amit mondasz, ez a patronizálgatás, hogy édesem, majd én megmondom neked, hogy mit, hova tegyél, és te nem tudhatod, hogy mi a jó neked végül is, mert nem tanultad meg.
Nem vagy orvos.
Igen, én picit azt gondolom, hogy ez egy ilyen túllendülés most azon, hogy megismerjük a testünket, és minél többet tudjunk róla, és szerintem a nők nagy része igazából nem szeretne hüvelydetoxifikálást csinálni, igen, szerintem inkább ez egy ilyen reakció arra, hogy ilyen nagyon kemény orvosi keretek közé volt szorítva a női szexualitás az elmúlt 150 évben, és most mindenki azt akarja, hogy én azt csináljak, amit akarok, és szerintem a legtöbbször igazából nem uborkát szeretnénk.
Abszolút nem, valószínűleg.
Hanem ez inkább egy ilyen, tényleg egy ilyen túltöltése annak, hogy legyünk nyitottak, és hogy ne csak a nyugati orvoslás, és ne csak mindig a számok, és figyeljünk egymásra. Nem nagyon sokszor ez inkább erről szól. És egyébként a legtöbb ilyen nagyon kis csacsiságnak hangzó kis legendának nincsen igazi kockázata, viszont tényleg nagyon szeretünk ki felháborodni rajta, hogy na jó, de hát azért ez ne, de hát ezt is meg lehet végül is beszélni, hogy mit várunk egy jóni tojástól, mi az, amit adhat egy jóni tojás, és mi az, amit biztos, hogy nem fog adni. Ezek a dolgok ugye ott válnak veszélyessé, hogyha olyan dolgokat ígérnek, amiket biztos, hogy nem fog megcsinálni egy jóni tojás, vagy egy hüvelyuborka, akkor tényleg ez akkor kockázatos, hogyha valaki menstruációs rendellenességet szeretne egy áldetojással rendbe rakni, vagy hogyha valakinek van egy krónikus fertőzése, és azt szeretné rendbe rakni, hogy ezeknek a dolgoknak is megvan a helyük, meg az idejük, és erről is jó lenne őszintén beszélni egy nőgyógyásszal, jó lenne a nőgyógyász is hajlandó lenne róla beszélni, és meg kell húzni a határokat, és akkor ez teljesen rendben van szerintem, hogy így szeretnek a nők egy picit így nyitni, és így kísérletezni.
Hol van ebben szerinted az egyensúly, hogy hogyan találhatjuk meg azokat az infókat, amikor tényleg azt tudjuk mondani, hogy figyelj, és bocs, hogy most tényleg leragadtam így ennél az uborka, meg menstruációs kely kettősnél, de így ezzel szerintem könnyű szemléltetni, hogy a kehely az már egy elterjedtebb valami, amiről azért van információ.
Uh-huh, persze, ez az uborkától,
ez meg egy tök szélsőséges valami, és hogy hol van ez a határ, amit már elkezdtél az előbb pedzegetni, hogy mondjuk egy jóni tojásról, nem tudom, hogy lehet, hogy azt mondja az orvos, hogy ez hülyeség, ilyet soha ne használj, te meg azt mondod, hogy végül is ártani nem tudsz vele magadnak, nem biztos, hogy az beteljesíti, amit ígér, hogy nem tudom a kristályerő mit fog csinálni. Honnan tudunk igazából infókat szerezni? Vagy hát itt rátérek arra egy kicsit, bocs, hogy de nagyon ide tudom hozni, hogy elkezdted az Instagram oldaladat, ami szuper, és tök jó információk vannak. Honnan tudjuk, hogy a megfelelő információt találjuk adott helyen?
Az információ szerintem akkor megfelelő, hogyha valószínűleg igaz. És ugye mit eljutunk végül is arra a területre, hogy a tudomány miért nem annyira népszerű, hogy hogyan is működik a tudomány, és hogy miért állíthatjuk valamiről azt, hogy igaz. Hogyha valakinek működött, akit ismersz, az egy nagyon örvendetes dolog, de az még nem egy igazság, hanem az csak egy tapasztalat. Az emberi testet azért szeretjük nagyon megóvni, és a lehető legkisebb kockázatokat vállalni az egészség kapcsán, és az egészség kapcsán akkor tűnik valami igaznak, hogyha nagyon sok embernél működik, és erről egy hiteles kutatás, vagy esetleg 100 hiteles kutatás van. Mi azt tekintjük igaznak, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok embernél alakult egy bizonyos módon. És az, hogy valaki számára mi egy hiteles információ, az viszont már egy másik dolog, mert a tudományos információ az az információknak egy típusa, ugye? Lehet, hogy valaki egy spirituálisabb igazságot keres, vagy egy ilyen holisztikusabbat. A tudományos információ az az a strukturális kis részlet, ami felépíti a nyugati orvoslást. És ezért van az, hogy szerintem sokszor nem működik a párbeszéd, mert egy orvos azt tudja, ami a világnak egy szegmense, és az abban létező igazságok, azok nem mindig interferálnak például a spirituális igazsággal. Tehát amit egy orvos mond, az egy jól kipróbált, és egy bizonyos rendszerben egy igazság. Én egy orvos vagyok, úgyhogy én ebben az igazságban hiszek. De az nem jelenti azt, hogyha valaki egy spirituális igazságot keres, akkor abból nem profétálhat ugyanúgy az egészsége. Hiszen tudjuk például, hogy a mi világunkban is megmagyarázható a spiritualitás például a placebóval. Tehát szerintem az a kihívás, hogy ezeket a sémákat tudjuk valahogy ilyen közös nyelven megbeszélni, az, hogy egy tudományos igazság tudjon beszélni egy féltudományos igazsággal. Az én Instagramom arról szól, hogy a tudományos igazságokat próbálom meg egy picit így átláthatóvá tenni.
Nyilván
a tudománynak is egy nagyon határterülete az, hogy pont egy nőgyógyászati tudományról van szó, De szerintem nagyon fontos az, hogy ha az orvosságnak, az orvoslásnak a nyelvén szeretnék egymással beszélgetni, akkor ne csak én beszéljem ezt a nyelvet, hanem akkor így ismerjük a közös kódokat, és meg tudjuk beszélni azt, hogy ebben a rendszerben mi az, ami működhet. Úgyhogy hát én ezért írok, hogy ezek a egyébként tényleg teljesen egyszerű a nőgyógyászat, nagyon könnyen megérthető, csak nagyon nehezen elérhetők ezek a hiteles információk, amik úgy tűnik, hogy igazak.
Hát meg nagyon intim témáról van szó. Hát mert igen, hogy is. Tényleg, ahogy kapcsolódik ehhez a szexualitás, ahogy nyilván csak maga az a helyzet, hogy ott vagy a nőgyógyásznál, és széttárod előtte a lábadat, az már egy olyan helyzet, amivel nem tudom, alapvetően elég kevés emberrel vagy az életedben ilyen szituációban, vagy nagyon kevés, tehát hogy nincsen benne a kultúrában, nagyon kevesen látják a puncinkat,
hát,
tehát hogy
igen,
még sokszor is. Még mi magunk sem, vagy nem tudom, van sok nő sajnos, aki nem tudom, nagyon késő jut el oda, hogy egyáltalán megnézze magát.
Van, aki soha.
És nyilván ez egy ilyen, ez nagyon nehézé teszi ezt a dolgot, és az meg nem könnyíti meg, hogy tényleg, mintha egy kicsit így le akarnánk választani egymásról, nem? A fogamzásgátlást, a nőgyógyászatot, a szexualitásról, és talán ezért kerül nehezen elő a rendelőben is.
Igazad van, igen. Hát nem arról van szó, hogy a női szexualitást azért olyan sok minden vödörbe belerakták az elmúlt több ezer évben, hogy...
Hát akár tudományos alapokon is, vagy ugye próbálták tudományosan alátámasztani, hogy miért alsóbrendű, nem tudom, miért a csiklóorgazmus, mint a hüvei, miért frigid, és hogy ezek is mind tudományosan alá voltak támasztva, aztán változott az erről való tudásunk. Tehát azért ez is egy nagyon érdekes kérdéskör, hogy...
Hogy változik, dinamikus.
Igen.
És valahogy de jó lenne, ha humánus lenne közben, de hát igen. Igen, végül is nagyon sok mindennel terhelt a női szexualitás az elmúlt 150 évben, meg aztán kifejezetten. És szerintem nagyon sokan így nem tudják az igazságot, nem tudják, mit gondoljanak erről, és inkább elkerüljük. Másrészt, viszont ha körülnézünk a 21. században, azért az, hogy a szexet úgy teljes egészében leválasztjuk az emberről, azért az sem egy irreális látvány, vagy hogy egészen megszoktuk már, hogy teljesen különbözik a szex, így az egész egészségtől, meg az egész embertől. Tehát biztos nagyon sok oka van, hogy szeretjük így tartani a távolságot a szexualitástól, akár az orvosi rendelőben is, de ennek egyáltalán nem kell így lennie, és ne legyen így, mert egy ember úgy egész, hogy a szexualitása is részét képezi.
Tudunk ahhoz segítséget adni egy kicsit, hogy milyen panelokat, vagy milyen mondatokat tudunk mi mondani, hogyha szeretnénk valamit a szexualitásunkról, vagy akár a szexualitással kapcsolatos, szexel kapcsolatos fájdalomról, problémáról mondani a rendelőben, és mondjuk úgy látjuk, hogy az orvos erre nem kérdez rá magától, mit tudunk mi mondani, hogy biztonságban is érezzük magunkat, hogy hogyan tudjuk úgy felhozni ezt a témát, hogy ne legyen kellemetlen.
Ugye én azt gondolom, igen, hogy néhány orvosnak egy picit segíteni kell abban, hogy tudjon erről beszélni, és utána fog. Hogyha úgy érzitek, hogy lenne még mondandótok, és az orvos nem kérdezett rá, és már menni kell lehúzni a bugyit, és még mindig nem jött szóba, akkor hasznos lehet azt mondani, hogy úgy érzem, hogy a vizsgálat előtt hasznos volna még megemlítenem, hogy... És akkor ugye úgy fogalmazzátok meg a panaszt, hogy mit érzek, mióta érzem, hogyan érzem. Tehát segítsetek az orvosnak, hogyha ő nem tette fel a kérdést. Ez most hülye hangzik, de végül is megér egy próbát, hogy arról még nem volt szó, hogy egyébként én nem csak fiú partnerekkel, hanem lány partnerekkel is szeretek ágyba bújni. Arról még nem beszéltünk, hogy a fogamzásgátlót nem mindig sikerül rendesen bevennem. Azt esetleg még beszéljük meg, hogy STD-szűrést válaszunk-e vagy nem. Az elmúlt fél évben ennyi szexuális partnerem volt, de... Nyugodtan lehet bíztatóan mosolyogni a doktorbácsira, vagy a doktornőre, és így szóba hozni, hogy azt azért megemlíteném, hogy az elmúlt fél évben fájdalmas a behatolás. Tehát szépen ki kell mondani, és akkor valószínűleg az orvos egyáltalán nem lesz meglepődve, hanem jó, de jó, hogy ezt mondta, akkor ennek tudatában fogom megvizsgálni, és más szemben néz az ember mindent, hogyha tudja, hogy itt esetleg lehet valami.
Tehát hogy lehet, hogy ő maga is meg könnyebbül, hogy te akkor biztos, segítettek persze. Neki abban, hogy ezeket a
dolgokat. Igen, hát ő végül is az orvosok keresnek egy titkos valamit, ami picit elromlott, vagy ami nem működik tökéletesen, és ez is egy nagyon fontos információ, és segítség az orvosnak, hogy és akkor ezt is vegyük figyelembe, mert ez is nagyon fontos.
Jó. Úgyhogy... És arról már egy picit beszéltünk, hogy tényleg mondjuk, hogyha olyan jellegű probléma van, tehát mondjuk egy orgazmus hiánya, uh-huh. vagy hogy nem sikerül odáig eljutni. Akár lehet, hogy adott partnerrel nem sikerül eljutni odáig, hogy ez mennyire tartozik az orvosi rendelőbe, vagy amit mondtál, hogy nyilván lehet, hogy ez már egy szexológus uh-huh. vagy pszichológushoz tartozó problémakör lenne, és hogy van-e erre gyakorlat, hogy akkor azt mondja a nőgyógyász, hogy hát érdemes lenne ez ügyben másik szakemberhez fordulni, vagy akár egy olyan probléma esetén, amit mondtál, mondjuk a libidó csökkenés, lehet a pajzsmirigy probléma jele, hogy benne van ez a rutinban, hogy akkor érdemes endokrinológushoz is elmenni mondjuk.
Az, hogyha egy bizonyos probléma felmerül, és utána további szakemberekhez irányítjuk a pácienseket, ez ideális esetben így van. Én úgy látom, hogy a pszichológus, szexuálpszichológia, a társszakmáknak a felemlegetése és az odairányítás az még nem tökéletes itthon, hogy érdemes ezt így mindenkinek a saját fejébe vésnie, hogyha elmegyek egy nőgyógyászhoz, és akkor nem jutunk dűlőre, akkor ő nem biztos, hogy fogja mondani, hogy esetleg szexuális pszichológus vagy pszichológus tudna segíteni. Tehát ezt ide kell tenni, hogy ez is egy lehetőség, de azért az ideális, hogyha az orvos maga mondja azt, hogy ha nem talált fizikális elváltozást, hogy itt egy pszichológusra is lehet szükség. Úgyhogy szerintem még nem általános, de azért remélem, hogy minél inkább szóba fog kerülni az, hogy ha az orvos úgy látja, hogy nem az ő szakterülete okozza a problémát, akkor merje azt mondani, hogy itt minden rendben van. Tényleg minden rendben van, esetleg merüljön fel egy belgyógyász, egy endokrinológus, egy pszichiáter.
Hát egy kicsit nézzük így egészben az embert. Lehet, igen. Nem csak azokat a szerveket, amikkel éppen odafordult, igen. hanem hogy hol máshol uh-huh. lehet bármi. És még egy picit az Instagram oldaladdal kapcsolatban van egy olyan kérdésem, hogy mennyien írnak neked? Uh-huh. Mennyien tesznek fel kérdéseket esetleg ott üzenetben, uh-huh. hogy amit nem mer elmenni vele orvoshoz, uh-huh. vagy szeretné megúszni, és akkor nagyon gyorsan válaszolja egyet. Ennek mennyire van létjogosultsága?
Ez biztos azért kérdezed, mert biztos te nagyon sok kérdést kapsz. Ez igen, te már régen motoros
vagy. Nem
véletlenül
lett fel ez a kérdés, és kíváncsi vagyok, uh-huh. hogy tudják.
Persze, hát nagyon sokan írnak, nagyon sokan írtok. Nyilván ez egy szuper lehetőség, hogy ott van valaki, akit úgy viszonylag megismersz a munkássága
vagy munkán keresztül,
igen, és hát szakmai oldalról megismer, és akkor ez tök jó dolog lenne, hogyha ez így működne, de ez néha én válaszolok üzenetekre, hogyha valaki nagyon meg van ijedve, vagy hogyha esetleg olyan akut dolgot ír, hogy vérzek, és mit kell csinálni, de az internetes nőgyógyászatnak azért nincsen helye. Úgyhogy sok kérdést kapok, de azáltal, hogyha interneten válaszolunk nőgyógyászati kérdésekre, pont azt csináljuk, amit szeretnénk elkerülni, hogy egy felületes döntést hozunk egy páciens egészségéről, hiszen fizikális vizsgálat nélkül ez maximum egy beszélgetés, de még a közül is a rosszabbik fajta, úgyhogy nagyon örülök neki mindig, ha írnak, és tök jó, hogy ez egy kétoldali dolog, de internetes nőgyógyászat nincsen. Te is így gondolod, nem? Hogy ezt nem biztonságos sajnos csinálni.
Ezért is kérdeztem rá, hogy szerintem nagyon fontos erről egy picit beszélnünk, mert ilyen szempontból ugyanabban vagyunk, hogy információt uh-huh. osztunk meg olyan dologról, amiről kevés az információ, és talán biztonságosabbnak is érzik sokan, hogy fú, hát de jó lenne akkor így gyorsan így uh-huh. egy választ kapni, és egyszerűen nem lehet azzal mit kezdeni, hogyha valaki azt írja, hogy hát figyelj, kiszakadt a gumi tegnap, és akkor most mit csináljak? Hát...
Én az ilyenekre igyekszem írni, de olvassátok el, amit írunk, és akkor ezekből többnyire kiderül, nem? Igen, hogy mit kell csinálni.
Igen, tehát hogy ott azért van ennek egy elég konkrét megoldása, hogy akkor mielőbb uh-huh. el kell jutni valahova, ahol felírják az eseményt utáni. Tehát, hogy nyilván egy-egy olyan eset van, amikor én is, hogyha valaki nagyon meg van ijedve, akkor tudok uh-huh. valamit, de egyrészt kompetencia határon túl is van az, hogy az ember ott próbáljon meg, én nem is diagnosztizálok, mert nem az a feladatom, hogy bárki diagnosztizálja, meg azért az egy sokkal hosszabb folyamat lenne, hogy egyáltalán akkor kikérdezni, nem tudom, valljuk be erre egy Instagram, egy Facebook, egy bármi, nem
hát
alkalmas.
Persze, és hát megjelenés egy fizikális vizsgált nélkül nincsen nőgyógyászat. Sajnos, hogy tényleg így áll össze egy ember, ahogy beszélgettünk erről, hogy ott van fizikailag, lelkileg, minden egyes részét kell látni ahhoz, hogy tényleg egy valamire való véleményed legyen. Anélkül tényleg sajnos csak sarlatánság.
Köszönöm, hogy ezt a szót ezt kimondtad. Szerintem ez nagyon fontos, és szerintem azt nagyon fontos még így elmondani így ennek a social media jelenlét kapcsán, hogy tényleg ez, hogy te is információkat osztasz meg, ez szerintem egy iszonyatosan uh-huh. értékes dolog, és nagyon-nagyon hálásak lehetünk érte, hogy orvosként ezt megteszed, és fantasztikus, de hogy ennek ez a szerepe, hogy információt osztunk meg. Hogy
kiválogatod az információt az olvasóidnak. Nagyon sok információ van, és neked van tapasztalatod abban, hogy ez az információ ez valószínűleg igaz, hülyeség, ez valószínűleg igaz, mi ebben tudunk segíteni, hogy
rendszerbe tenni egy irányt,
legyen érthető, és azt mondjuk, hogy na jó, figyeljetek, ez így valószínűleg ez így van, ahogy itt le van írva.
És őszintén szólva már ezzel borzasztóan sokat teszel azért, hogy jobban lehessen tájékozódni. És ez hatalmas dolog.
Hát mi ebben segítünk, nem? Hogy hát legyen hiteles információ, elérhető hiteles információ.
Ez lenne.
De nektek is meg kell csinálni a házit, és el kell olvasni.
Így van. A saját részét hozzá kell tenni az embernek. Hát nagyon szépen köszönöm, szerintem. Ez nagyon-nagyon izgalmas volt, meg mindig annyira jól esik így. Tényleg így szakemberekkel beszélgetni, mert ez csodálatos szerintem, és csodálatos, amit csinálsz, úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget.
És köszönöm, Janka.
Beszélgetni.
Nagyon jól beszélgettünk.
És ne felejtjétek, maradjatok kíváncsiak. Ja, és iratkozzatok fel a magunkról Insta csatornára.
Olvassatok.
Sziasztok!
Sziasztok!